Bakota Árpád a Csokonai Színház társulatának oszlopos tagja Jászai Mari díjat kapott. A szabadkai születésű színművész az Újvidéki Színházban és a Szabadkai Népszínházban töltött évek után 1993-ban szerződött Debrecenbe. Az itt töltött 27 év alatt ikonikus debreceni szerepeket játszott el Szabó Magda darabjaiban, az Ajtó, a Régi Módi Történet orvosaként, a Kígyómarás Sándoraként, történelmi játékokban pedig a debreceni hitélet nagy alakjait keltette életre, a Kossuth papja című televíziós filmben a címszereplőt, a debreceni református lelkészt, Könyves Tóth Kálmánt alakította, a Menekülők című drámában pedig Komáromi Csipkés György alakját, Debrecen első prédikátorát keltette életre. Bakota Árpád, Jászai Mari díjas színművész, tanár. Kezdjük Szabadkánál. Ott születtél. Milyen volt a gyerekkorod?
Kertes házba születtem, és akkor ilyenkor szabad volt a vásár. Nem bent töltöttem az időmet, mert akkor még nem volt telefon, mobiltelefon, számítógép, stb., hanem biciklit szerettem, meg fára másztam, ráztam le a szilvát a fáról, eltörtem a lábamat síelés közben. Rendes rossz gyerek voltam, ahogy ezt így illik.
Még sieltél is?
Persze, hát Jugoszlávia az úgy nézett ki, hogy nyáron mentünk a tengerre, természetesen, télen pedig mentünk Szlovéniába síelni. Hát ez mint az iskola szervezésén belül. De hát ez ma is így van, hát tudom, a diákjaim is addig gimnáziumban volt, hogy egy hétig nem jöttek januárba, februárba, mert ők mentek a tornatanára síelni, és mindjárt vizsga.
És ott jártál középiskolába is?
Szabadkán jártam középiskolába, én a Kosztolányi gimnáziumába jártam, természetesen, hogy más volt a neve, egy szerb hős Mose PhD-nak nevezték, de a Kosztolányi gimnázium ez egy nagyon elit gimnázium volt akkor. Nagyon nehéz volt bekerülni. Ott volt társadalmi, meg természettudományi szak. Először ugye vegyesen, utána másodikban szétválasztottak bennünket, természettudományi szakra jártam, mert igazából én nem akartam színész lenni, szóval én pilóta szerettem volna lenni, ami azóta lettem is természetesen, de gimnázium után, és akkor, ja persze, hát a gimnázium az itt nagyon, hát ott olyan nevek voltak, amik fogalom volt akkor Szabadkán, hogy akik ott tanítottak, én latinul is tanultam ott természetesen, és természettudományi szakon pedig aztán nagyon kemény volt a dolog. Én vagyok a fekete bárány az osztályban, mert a többiek azok mind atomtudósok, orvosok, mérnökök, és akkor én építészmérnök szerettem volna venni, vagy elektromérnök, mivel nem vettek fel a civil pilóta kiképzőbe a gimnázium a diploma után. Közben pedig ugye amatőr alapon foglalkoztam a színészettel, és akkor az akkori vezetőm az rábeszélt arra, hogy én jelentkezzek a fölvételire. Akkor ugye Budapesten volt a fölvételnek a második, harmadik része, ugye három részből áll a fölvétel, az első fölvételi pedig mindig a határon túl az anyaszínházban volt az első fölvételi. És arra meg kellett volna tanulnom nekem balladát, monológot, stb., meg kint fociztam, nem tanultam meg, és egyszer csak szóltak, hogy hát akkor most kellene bejönni. Hát mondtam, én most nem érek rá, majd focizok, hagyjatok békén, akkor mégiscsak berángatott. Én azon az első fölvételin el is buktam szépen, de utána 3-4 nap múlva fölhívtak, hogy mégiscsak jöjjek vissza, szeretnének velem egy kicsit foglalkozni, hogy tanuljam meg a szöveget rendesen, és akkor foglalkoztak velem ott egy hétig, utána ugye ketten bejutottunk arra a második fölvételre Budapestre, a Rövid Eleonóra kolléganőm, aki egy másik gimnáziumban, matematikai nyelvű gimnáziumban járt, mert két gimnázium volt akkor Szabadkán, és mind a ketten a második fölvételit is elbuktuk, de akkor szóltak, mivel a tanárok készítettek föl bennünket, akik már az Újvidéki Színművészetén tanítottak, hogy elméletileg mi föl vagyunk véve, de azért mégis menjünk el az Újvidéki fölvételire, és akkor így kerültem be a Színművészeti Egyetemre, Újvidékre.
Na jó, de egy színész, aki pilóta is, és egyfajta természettudományos érdeklődéssel, vagy műveltséggel. Hát hogy jön ez össze, hát, így? Hogy lettél pilóta?
Hogy lettem pilóta? Hát beszippantott a színház. Hú, de hosszú lesz ez. Ugye ott van egy elméleti oktatás. Az elméleti oktatást a pilóta képző, ez vitorlázásról beszélünk, ugye a motor nélküli repülőről, hogy ott van egy elméleti képzés, amit télen megcsinálnak, és akkor nyáron van ennek a gyakorlati képzése. Na most én ugye az érettségivel együtt én végigcsináltam ezt a téli elméleti fölkészítést, mivel engem utána fölvettek ugye a érettségi után a színművészetére, akkor nyáron én már a Tanya Színházasokkal mentem, meg úgy beszippantott, és úgy gondoltam, hogy nem baj, Újvidéken is van egy reptér, csak nem tudtam, hogy az legalább 25 kilométerre van a várostól, oda valahogy ki kellene jutni. Egyetemistaként még ennivalóra sincs az embernek pénze, meg kifizeti a lakbért, meg nem tudom én, ott élni kell valahogy. És
nem, hogy még repülőzni.
Csak, persze, hogy még kijárni 25 kilométerre Csenejre, de úgy hívták a repteret, úgyhogy ez abba maradt. És mikor ide kerültem Debrecenbe, akkor egy eléggé bonyolult folyamaton keresztül bekerültem a vitorlázott klubba Debrecenébe.
És mikor repültél utoljára?
Tavaly augusztus, szeptemberben így valahogy. Hát nyáron szoktunk mi repülni. Hát
ott, saját?
Nem, ezek a klubnak van két vitorlázógépe, és akkor ezeket szoktuk mi bérelni, vagyis hát ugye kifizetjük ennek az óradíját.
Én úgy tudom, hogy ez egy veszélyes dolog. A vitorlázó repülés.
Minden veszélyes. Az ember beül az autóba, az is egy veszélyes. Motorkerékpár is veszélyes. Gyalogos forgalom is veszélyes. Átlagban szerintem a repülés az veszélytelenebb, mint egy tömegközlekedés például.
Hát ez a fajta adrenalin, az más, mint amit a színpadon kapsz.
Más, természetesen más. Meg ez egy sport. Én mindig is szerettem sportolni, az összes sportot, amit csak lehetett, én kipróbáltam. Volt időnk rá, volt ingerenciánk is rá, úgyhogy ez minden felszállás tulajdonképpen egy verseny.
De most visszatérve arra, hogy ugye egy természettudományos osztály volt-e a színművész pályára kerültél, ez mikor és hogy dőlt el benned?
Egy
mi volt
alatt.
Az a pont, amikor elhatároztad, hogy na, nekem ez lesz az utam.
Ugye a középiskolában is egy fakultációt kellett választani természetesen, és akkor mivel én már általános iskolában is benne voltam a hét törpébe az egyik, és ezért még díjat is nyertünk, valamit már nem emlékszem, hogy micsodát, de nagyon jó volt a magyar tanárnő, aki velünk ott foglalkozott, és gondoltam, hogy akkor folytassuk ezt, mert azzal nincs annyi baj, mint mit tudom én, matek vagy fizika fakultációra járni, ott a számokkal dolgozni, meg nem tudom én ezek, hogy ez így sokkal kicsit így szabadabbnak éreztem, hogy ebben nem kell annyi munkát belefektetni. És akkor csináltunk előadásokat, amivel ugyancsak ilyen díjakat vittünk el. Én ennek a mélységét nem láttam át egyáltalán. Hát, aki vezetett bennünket, az a Szabadkai Színháznak az egyik színésze volt. Úgy gondolom, hogy egészen jó, így visszatekintve, hogy jól csinálta a dolgot, mert nyomta belénk az energiát, ami ugye fontos a színpadon, de amúgy ennek a mélységét teljesen nem tudtam megmutatni őse, hogy mi van egy ilyen színészetben. És amikor ugye visszahívtak bennünket, vagyis hát engem visszahívtak, hogy akkor foglalkoznak velünk egy héten keresztül, akkor a Korica Miklós, akitől a szakmát megtanultam, meg ő volt az egyik tanárom utána a Színművészeti Akadémián, az egy hét alatt, amikor elkezdte elemezni nekem, és nem mint egy magyar tanárnő a szövegeket, a balladát, a monológokat, a stb., hanem elkezdte elemezni, hogy hogyan is kellene ezt mondani, meg hogy milyen rétegei vannak még ebbe a szövegbe, hogy mit lehet még ebből kihozni, akkor itt hirtelenjében így az egész szakma így kinyílt, hogy magyarul megmutatta, hogy milyen mély a nyúlnak az ürege, ugye Alisa csodaországában, és jó mély volt az az üreg, és akkor mondtam, hogy hát végül is ez egy hihetetlenül izgalmas dolog, az egy hét alatt kattantam én át.
Milyen volt az Újvidéki Színi Akadémia? Nehéz volt oda bekerülni?
De annyira nem volt nehéz, mert ott nincs azért annyi jelentkező, mint a budapestire. Ugye ott két évente nyílt magyar osztály, és már nem emlékszem, hogy hányan voltunk ott a fölvételén. 10-et vettek föl, abban 80 fejeztük, 2-en lemorzsolódtak, 80 fejeztük be. Életem egyik legizgalmasabb időszaka volt a Színművészeti Akadémia. Szeretünk oda járni. Ott reggel 8 órára bementünk, és volt, amikor éjfélkor távoztunk onnan, mert a takarítónőt még megengedték, hogy megcsináljuk a jelenetet. Ez egy hihetetlenül izgalmas volt.
Istenem, egyből lett állásod is?
Igen, azért, mert második évben, akit már emlegettem rövid Eleonora meg én, hogy mi ketten az Újvidéki Színháztól ösztöndíjat kaptunk. Addig a város szélén laktam, hát a Újvidéket úgy kell elképzelni, körülbelül mint Debrecen, de szerintem egy picit nagyobb is. A Duna, és akkor két partján is van a város, hogy a város szélén valahol iszonyatosan messze laktam, mert ott volt a legolcsóbb az albérlet. Mindig így összedobtuk, mert kávé, ugye ott nálunk török kávét ittunk, és hogyha nem volt pénzünk kávéra, akkor a tegnapi zaccot összeszedtük, és akkor abból főztük a kávét, szóval rendes, ilyen egyetemista életmódot folytattunk, de szegényecskén, és aztán, amikor a Nórival megkaptuk az ösztöndíjat, akkor hirtelenjében olyan sok pénzem lett, hogy már az édesanyámnak engem nem kellett finanszírozni. Beköltöztem a belvárosba, egy olyan albérletbe, ahol egy televízió volt, mondom, életemben nem kapcsoltam be azt a televíziót, de egy tévé volt bent a szobámban az albérletbe. 5 percre volt a menza, ahol kajálni lehetett onnan, 7 percre bejutottam az egyetemre, egy parkon kellett keresztül menni, szóval ott megint fordult egyet a világ 180 fokba, vagy 360-ba, vagy többe, hogy hirtelenjében olyan királyú éreztem magam is. Az első 2 évben ugye senkit nem engednek még dolgozni, a második év után már lehetett dolgozni, és akkor én nyáron már mentem a Tanya színházasokkal, és onnan a kalapozásból összeszedett pénzt, azt így mindig így szétosztottuk, de abból annyi volt, hogy le lehetett menni nyaralni például a tengerre egy hetet, és utána az újvidéki színházba dolgoztunk, oda bejártunk, Harag Gyurka rendezett ott minden próbájára, hogyha lehetett, akkor belógtunk, megkértük a tanárurat, hogy engedjen be bennünket, ő szívesen engedett be bennünket, és utána ugye, hogy statiszta szerepeket behozni a tárcát, elmondani egy mondatot, beugrani előadásokba, és akkor így indult meg, és mivel tőlük kaptuk az ösztöndíjat, akkor ahogy én lediplomáztam, akkor abban a pillanatban én automatikusan bekerültem az Újvidéki Színházba, vagyis mind a ketten bekerültünk az Újvidéki Színházba. Куба мара коха почине, Ейро мален ашунен, Эчаворен кугле зурале, Куба мара чайорни, Баро гргавой си очили.
Beszélj egy kicsit erről a Tanya Színházról. Ez milyen színház volt? Mit jelentett ez nektek?
Ez az Újvidéki Színművészeti Egyetemnek volt a nyári gyakorlatos része. Ez úgy indult meg, hogy az előttem lévő generáció, Kovács Frigyes, még ő is itt van valahol Magyarországon, Földi Laci, meg hát ők már ugye már jóval idősebbek, de a Földi Laci meg Miskolcon volt, talán Miskolci Színházban, hogy az ő édesapja az tanító volt Csantavéren, az egy vajdasági falu. És nyáron ugye uborka szezon van a színházban, mert ugye nincs színház, és ezek a diófa alatt ültek, és nem volt mit csinálniuk, és a öreg földi tanító azt mondta, hogy miért nem csináltok színházat nyáron? De hol csináljunk színházat? És akkor elmondta, hogy menjetek el olyan helyre, vajdaságba, falura, a kisebb falvakban 50 ház van, ahol az emberek nem tudnak bejönni színházba, mert 30 kilométerre van Topolya például, az első kőszínház, amellett este nekik meg kell felni a tehenet, jószágnak adni kell, és soha nem látnak színházat pont emiatt a logisztikai probléma miatt. De hogyha ti kimentek oda, és este 9 órakor, amikor már lemegy a napnyáron, és lehet világítani, és meg nem tudom, hogy csináljátok nekik ott színházat. És ebből indult ki a Tanya Színház. És az első évben még ugye vásári komédiákat játszottak, azután a 7.-8. évben már jutottunk odáig, hogy Shakespeare-t játszottunk például a falusi népnek.
És hogy fogadták?
Imádták az egészet. A színészeknek is egy nagyon jó tapasztalat volt, hiszen volt, amikor széllel kellett szembe beszélni. Ott nincs kőszínház, ott mindent magunk kellett, hogy csináljunk. Ott kiválasztottuk, mit tudom én, a focipályát, ami egy mező volt, vagy az iskola udvart, vagy egy útkeresztező. Hogyha volt egyáltalán útkereszteződ is a faluba, akkor az útkeresztező is be, ahol nem igazából még aszfalt se volt, hanem föld. És akkor oda fölállítottuk a kis színpadukat, rendes echószekér volt, mint a vadnyugati filmben, de egy szamár húzta az echószekeret, azon voltak rajta kellékek, és akkor ugye ezek a falvak, ezek ilyen 5-6 kilométerre vannak egymástól, és akkor egyik helyről át lehet már menni a másikra. Vittük magunkkal a sátrat, a sátrakba aludtunk, és minden nap játszottuk az előadást, és ők ezt nagyon élvezték. Talán a legjobb példa az, hogy erről a Tanya Színházról a legjobb fotó, a kép, az nem az előadásról, meg a színészekről van, hanem közönségről, a Dormán László barátunk, aki ilyen jazzőrült, meg ő volt a mi királyi fotósunk a Tanya Színházban, ő csinált egy ilyen fotót, hogy a közönséget kapta le, és azon látni, ugye, hogy a gyerekek, a 5-6 éves gyerekek, azok lent ülnek a földön a fűbe, utána a kis székeken ülnek a nagymamák, a nem tudom, én, az idősebb generáció, mert úgy jöttek a Tanya Színházba előadást nézni, hogy mindenki hozta magával a széket, vagy a ülőhelyet, amire le lehet ülni, és utána meg a szalmabálák voltak, ott már a fiatalok asszonyok ültek, vagy álltak mögöttük, és akkor volt egy ilyen 5 méter szünet, és akkor az 5 méter szünet után pedig a férfiak sörrel a kezükbe, hogy mi az az időt, színház, persze, nagy hülyeség. És azután így lassan, így közelebb is közelebb jöttek, ahogy folyt az előadás, hogy érdekes volt, és erről csinált Dormán egy fotót, ahol azt látni, hogy mindenki nevet, és a fogatlan emberek, a nénikéket, ahogy ott látni, meg a gyerekek, ahogy ott viháncolnak, meg a férfiakat hátul, hogy jól érzik magukat. Szerintem ez a legjobb fotó a Tanya Színházról.
Az Újvidéki Színházból hogy kerültél Szabadkára, a Népszínházba?
Úgyhogy meghívtak.
De Szabadkán jól tájékozottam, hogy te ott rádiós és televíziós munkákat is vállaltál.
Nem, az már később volt.
Az már később volt. Akkor erről beszéljük, tegyük rendben.
A Szabadka úgy jött a képbe, hogy ott a Szabadkai Színházat átvette egy Ljubiša Ristić nevezetű rendező, jugoszláv rendező, akit egy kicsit úgy kell elképzelni, mint itt a Vidnyánszky Attila, csak ő ott Jugoszláviában, ő volt a Vidnyánszky Attila, ugyanilyen költői színházat csinált, és alapított egy olyan színházat, egy KPGT-nek nevezett színházat, amelyik a horvát, a szerb, a szlovén és a makedón színházi szóból van összerakva, hogy kázaliste, gledaliste, pozoriste, ezek mind színházat jelentenek, és ennek a rövidítése a KPGT. Mert ő egy olyan színházat akart, ahol mindegyik nemzet és nemzetiség, az azt jelenti, hogy voltak köztük, ugye volt egy cigány, egy Pralépe nevezetű cigány színház, akik a világot végigjárták, mert iszonyatosan jó dolgokat csináltak. Ők például makedónok voltak, csak makedón cigányok. A színészek, ők azután a Kusturica filmben lehet őket látni például. Na, az a csapat volt a Pralépe színháznak az oszlopos tagjai, Szlovéniából is, onnan hozott rendezőket, színészeket, és akkor összeállított egy ilyen csapatot, ahol a bosnyáktól kezdve a magyar színészeken keresztül egy társulatot épített, és akkor ezzel a társulattal iszonyatosan izgalmas előadásokat csináltunk, és vele azután majdnem, hogy a világot is bejártuk, mert jártunk vele Mexikóba, Costa Ricába, Olaszországba, Amerikába, Németországba, sorolhatnám. Ez egy nagyon izgalmas színház volt, mert egy teljesen más, mint amit én a színművészetén tanultam. Ugye ott egy kicsit szövegcentrikus volt, itt pedig sokkal ilyen expresszívebb, meg hát ezt így nehéz így elmagyarázni, mert látni kellene azt a színházat, sokáig tartani ezt így most így kibontani. De fiatalként, aki az Újvidéki Színházban, akkor már lenyomtam 4-5 évet, ott dolgoztam, amíg Harag Gyurka élt, meg az utolsó előadásában benne volt, és Szabadkán hirtelen izgalmas lett a színház, és meghívtak oda a vendég játszani egy szerepre. És akkor mivel jó voltam abban a szerepben, vagy látták, hogy van bennem fantázia, akkor leszerződtettek oda, és anyagilag is sokkal többet kerestem, amellett pedig olyan kollégákkal, hogy ott leütünk egy asztalhoz, akkor ott 5 nyelven folyt a párbeszéd. Csak ennek is egyszer vége lett. Meg közben elkezdődött a polgárháborúnak az előszele, és akkor én visszamentem Újvidékre, és akkor kerültem én tulajdonképpen az Újvidéki Televízió és a Rádiónak a dráma együttesébe. Akkor volt ott egy dráma együttes, főleg ilyen inkább a nyugdíj előtt álló színészek voltak benne, és akkor ilyesmiket, hogy rádióiskolát, ugye ilyen ismeretterjesztő szövegeket kellett felolvasni, volt kulturális, természetesen irodalmi novellák, versek, stb. Ez így ilyen csütörtök délután volt, ennek a fölvétele, arra emlékszem, az mindig. Kabarékat csináltunk például, meg drámai szövegeket is beolvastunk. Ugye, hogy szét kellett osztani a szerepeket, és akkor odaálltunk 3-4 mikrofon elé, és akkor felolvastuk ezt a drámai szöveget. És ez egy állandó munkahely volt. Na most, de közben pedig Szabadkán ugye voltak még előadások, amit játszanom kellett, akkor közben visszajöttem az Újvidéki Színházba, és úgy 100 kilométer van Szabadka meg Újvidék között, és akkor reggel felültem egy ügyviteli vonatra, hajnali 6-kor, bementem a stúdióba, 8 órakor már bent voltam a stúdióba, 9:30-ig fölvettük a rádióiskolát, utána átmentem az Újvidéki Színházba 10 órától 2-ig próbálni, akkor megint arra az ügyviteli vonatra felültem, visszamentem Szabadkára, mert este előadásom volt, szóval voltak ilyen napjaim 0-24 órában. De fiatal voltam, bírtam, még izgalmas is volt a dolog. És aztán hirtelenjében ez is a háború ezt teljesen szétverte, és akkor így gazdasági menekültként át kellett jönnünk.
És akkor így kerültél ide, így Debrecenbe, Csokonai Színházhoz. Itt hogy fogadtak? Hogy jöttél ide?
Én akkor dolgoztam a Pincéssel egy előadásban Békés Csabán, és akkor a Pincés kérdezte, hogy, mert tudta, hogy mi a helyzet. Akkor már ugye eléggé sok kollégánk átjött, mert engem nem hívtak be katonaságba, mert ugye nem katonaságba hívták be az embereket, akkor most ugyanez a helyzet ugye Ukrajnával is, hanem hadgyakorlatra. Mert ugye, hogy Szerbia soha nem állt háborúba, például a horvát hivatalosan ők nem volt ott semmilyen hadüzenet, vagy nem tudom én. És akkor ezért a NATO nem is tudott beleavatkozni. Mindegy, nem akarok ebben nagyon belemenni, csak hogy engem nem vittek el. De színész kollégáim, a tévében ugye megjelent a lista, hogy ezeknek és ezeknek kell jelentkezni, és amikor megjelent ezek a lista, ez a debreceniek ismerik Bicskei István például, ugye ő játszott itt néhány évvel ezelőtt, és a Bütyök is úgy került át Magyarországra, és utána később Párizsba a Jelszínházhoz, hogy ők kerten keresztül, határon át Magyarországra. A Babarci nagyon sokat, a Kaposvári Színháznak ott az igazgatója, ő sokat segített abban, hogy ezeket a átmenekült magyar színészeket ugye elhelyezte, akkor ott Szolnokra, ide, oda, amoda. Én pedig még ott tartottam a frontot, mivel engem nem hívtak be, hogy akkor legalább legyen valaki, aki ott színházat csinál, csak aztán már annyira vészes volt a helyzet, hogy, ja, igen, és akkor a Pincés megkérdezte, hogy akkor én hova fogok szerződni. Hát mondom, én most egyelőre sehova, mert kikindai amatőrökkel is dolgozom, rendezek ott nekik egy kőműves kelement, meg az Újvidéki Színházban is játszani kell, mert ott még az Egerek is embereket csináljuk, hogy nem terveztem sehova se költözni. Volt ez előtte egy fél évvel. És egy fél év alatt megette a háború a családoknak az életét, és hirtelenében nagyon, de nagyon rossz lett minden, és akkor én a Pincés Pistát fölhívtam, hogy múltkor kérdezted, és most én válaszolnék, hogy szívesen átjönnék én is Magyarországra a családommal együtt, mert már itt tartathatlan a helyzet, hogy tudsz-e nekem ebben segíteni, és természetesen már azért több magyarországi rendezővel dolgoztam, és akkor fölhívtam a Pécsi Színházat, az Egri Színház, Miskolcit, Szegedi Színházat, hogy hova lehetne esetleg menni, és akkor végül az volt, hogy a lengyel tanár úr akkor vette át a Csokonai Színháznak a vezetését, de ő Amerikában volt, és azt mondta Pista, hogy ha a tanár úr visszajön, akkor beszél vele, és akkor engem itt március végén fölhívtak telefonon, hogy akkor jöjjek, mert alá kellene írni a szerződést nagyon gyorsan, mert a tanár úgy gondolta, hogy engem akkor leszerződtet. És akkor így kerültem át Debrecenbe, úgyhogy neki köszönhetem tulajdonképpen, hogy kimenekültünk onnan.
Kedves hallgatóink, most folytatjuk beszélgetésünket Bakota Árpáddal, a Csokonai Színház Jászai Mari díjas színművészével.
Milyen volt akkor itt színésznek lenni a Csokonai Színháznál?
Újra kellett kezdenem mindent. Hát én nem Budapesten fejeztem, nem voltak ismerősök. Annak örültünk, hogy van tej, meg sajt a boltba, ami már nálunk akkor nem volt, inkább az, hogy egy hihetetlen biztonságban éreztem magamat, meg az egész családomat, és akkor ez nekem így teljesen kielégítette a követelményeimet, a színházat pedig újra kellett kezdenem megmutatni, hogy akkor én most mire vagyok képes, és vissza kellett érnem a színművészeti egyetemi színjátszó stílusra, ugye, hogy szöveg, hogy itten főleg szövegcentrikus a színház, nem volt annyira expresszív, mint ahogy innentől keletre, a magyar határtól keletre, mint a szerb színház, vagy a jugoszláv színház, vagy amilyen a román színház volt, vagy az orosz, ami sokkal expresszívebb volt kifejezésében, és akkor vissza kellett térni, hogy akkor inkább a szövegcentrikus legyen a dolog, de ezen túl én megtaláltam a magam kis játékát, mert a Pincés akkor nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy új szerzők, kortárs darabjait a stúdióba mutassa be a Csokonai Színház, és az mindig egy jó kísérlet volt, és akkor ott ezzel lehetett játszani, hogy akkor mit lehet egy ilyen kortárs darabból, amit még senki nem csinált, meg nem látott, meg először nyúlunk hozzá, hogy akkor ez ilyen szabad a dolog.
Általában ezekben a kortárs darabokban érezted jobban magad?
Igen, természetesen. Ez egy ilyen kísérlet, ez egy járatlan út volt.
Azt mondtad az előbb, hogy a családoddal jöttél át, vagyis ez kiket takar, el lehet mondani?
Igen, akkor a feleségem is, ugye ő is színésznő. Igazából ugye, hogy ő akkor lett áldott állapotban, és mindenét Szegedre kellett volna átjönni, ami a gyereket illeti, meg egyáltalán az életszínvonalat, hogy tartsuk, és az meg lehetetlen volt, hiszen még benzin se volt abban a felfordulásban, abban a polgárháborús felfordulásban. A fiam, ő már itt született, Zalán az első, és utána 6 évre rá pedig már az öccse is megszületett, Levente. Úgyhogy igazából akkor 3-an jöttünk át. Az egyik pocaklakó volt, mi pedig színészek, vagy hogy mondjam.
Aztán a Csokonai Színháznál teltek múltak az évek, és azért ez a kezdeti Előről kell kezdenem című dolog, azért ez változott, és szépen betagozódtál, hogy így fejezzem ki magam.
Igen. Most már azt mondják, hogy oszlopos tagja vagyok a színháznak.
Tanítottál sokáig?
Addi gimnázium, igen. Ez megint egy kihívás volt.
Szeretted? Szeretted a tanítást?
Igen, szerettem a tanítást. Már az Újvidéki Színművészeti Akadémiát, amikor befejeztük, akkor ott volt egy ilyen beszélgetés, hogy ugye ketten a Szilágyi Nándor barátommal, aki egy nagyon intelligens és nagyon jó szemű és agyú színész kollégámmal, volt egy ilyen beszélgetés, hogy a következő osztályt, az azt jelenti, hogy 2 év múlva, hogyha újraindul megint egy osztály, hogy akkor mi tanítanánk ott esetleg, mint asszisztensek, ugye, mint segédtanárok, mi ketten a Korica Miklós mellett, hogy ő lenne a vezető tanár, de azután megváltozott a helyzet. Már akkor volt egy ilyen, hogy tényleg tanítani, meg nem tudom, hogy tudom én ezt csinálni, nem tudom csinálni, akkor készüljünk fel rá, akkor úgy átgondoltam, hogy mekkora felelősséggel jár ez egyáltalán, meg hogy hogyan is kellene ezt átadni, meg nem tudom, de ugye ez meg teljesen megszűnt. És amikor ide kerültem Debrecenbe, akkor ugye a szembe volt az iskola, ahol Jantyik, Csaba, stb. Egy Varga Évi, meg nem tudom én, ezek tanítottak, és akkor volt, amikor mondtam, hogy én szeretném látni ezt, hogy hogy néz ki, és akkor a Csabinak az egyik órájára bementem, és akkor a Cilla néni, ugye, aki ő a művészeti vezetője volt ennek az egésznek, ő mindig, amikor ilyen adi szavaló verseny volt, akkor külső embereket hívott zsűrizni meg. És egyszer bekerültem ebbe a zsűribe én is, egy évben, és úgy látszik, hogy nagyon jókat mondhattam, vagy jó szerepeltem ezen, mert következő évben meg Cilla néni fölkért, hogy nem szeretnék-e tanítani esetleg. Hát mondom, próbáljuk meg. Hát az elején rettegtem tőle, hogy most akkor ott van 30 gyerek, 30 kakas, akit így irányítani kell, de hát 2 év alatt úgy belerázottam, hogy akkor ebbe az irányba kell menni, és akkor utána már teljesen könnyebben ment. Az egy nagy élvezet, hogy ott vannak a fiatalok, és még nem tudnak semmit, és készülnek, hogy erre a színészi pályára lépnek, hogy hogyan lehet nekik átadni azt a fajta lelkesedést, és energiát, és elhivatottságot, és alázatot, mert ez a legfontosabb, hogy az ember tanulja meg, hogy a színpad az mindig le tudja őt dobni, hogyha nem alázatos.
Látod ezt a lelkesedést és alázatot a tekintetükben, vagy láttad, mert hogy most már nem tanítasz?
Természetesen, hogy ne. Hát nagyon, hát sokan, hát fel sem tudnám sorolni, hogy hányan vannak a pályán, akiket én tanítottam. Vagyis én is tanítottam, de ugye mivel mesterséget tanítottam főleg, akkor úgy gondolom, hogy nekem nagyon kemények benne volt a kezem. Meg amire jártunk az Országos Diákszínjátszó Fesztiválon, az mindig jól szerepeltünk. Az első, az Adi Gimnáziumnak a drámás osztálya, az a felső kategóriában van magyarországi szinten is.
Nem hiányzik a tanítás?
De hiányzik a tanítás, de vannak ötleteim. Lehet, hogy majd az egyetemistákat most próbálom így összehozni, mert Pécsen van egy nagyon jó egyetemi színjátszó, egyetemi színpad, és akkor ott egy művészeti vezető van, aki ezt így összefogja, hogy Debrecenben ez még gyerekcipőbe jár, meg egy kicsit úgy csikorog a dolog, pedig ez egy rengeteg egyetemista van, hogy őket kellene valahogy becsalogatni. Amellett én meg úgy gondolom, hogy ahogy a dráma műfaj sokban segítene a fiataloknak. A saját diákjaimon láttam, hogy ők mennyire könnyebben veszik az élet akadályait. Náluk egy szerelmi bánat nem tartott egy hétig, hogy jaj, most ott hagyott a pasim, vagy a csajom, vagy a nem tudom én, ők ezt elintézték, és nem nagy képűségből, hanem el tudták intézni egy nap alatt, hogy akkor ezen, és bármilyen konfliktust meg tudtak oldani. Mert ugye most nem feltétlenül színésznek kell lenni, hogyha én a főorvos vagyok, és nekem össze kell hoznom egy konzíliumot, mert valaki haldoklik, az egyik beteg, és összehozok egy 5 tagú konzíliumot, és azt mondom, hogy én most az altató orvossal nem vagyok nagyon jó, mert egy állandó konfliktusunk van belőle, akkor nekem kezelnem kell el azt a konfliktust, el kell felejtenem azt, hogy én rosszba vagyok az altató orvosa, mert meg kell mentenünk egy beteget. És akkor ehhez egy csapatmunkát kell összehoznom, és a színház az egy csapatmunka. Most ezt itt meg lehet tanulni. És ebben az életben nagyon fontos az, hogy a metakommunikációt leszedni a másik emberről, hogy mit gondol rólam, vagy hogy hogyan kell kezelni a konfliktusokat. És ez hiányzik. Az egyetemen is, szerintem Amerikában is ott van, hogy 2 szemesztert kötelezően drámajátékkal töltenek.
Mit gondolsz, hogyha nem kényszerülsz arra, vagy nem úgy hozza a sors, hogy neked át kell jönnöd ide Magyarországra, nem maradhatsz ott Szabadkán, akkor másképp alakul a színészi pályafutásod, másképp teljesedhettél volna ki, mint mondjuk itt? Gondolkodtál egyáltalán ezen?
Nem, ez csak egy hipotézis, feltételezés. Az. De hát nem tudom. Lehet, hogy én vagyok akkor most az Újvidéki Színháznak az igazgatója, ki tudja. Utánam ugye László Sándor, aki ugye 2 évente nyílt a Színművészeti Egyetemben az osztály, ő 2 évvel utánam indult a Színművészetén, Virág Mihály osztályában. A László Sanyét, amikor ez a nagy felfordulás volt, akkor én hoztam át Szegedre, mert albérletben laktak nálam. Megint ez bonyolult ez az egész dolog, de ugye jó ismerősöm, meg a házaspár, színész házaspárról van szó, és a László Sanyé az utána az Újvidéki Színháznak az igazgatója volt, mert ott volt Szolnokon egy ideig, csak neki nagyon erős volt a családi kötöttsége a Vajdaságban, a feleségének is, meg neki is, és akkor ő visszajött a polgárháború lecsengésével, vagy utána, visszajött Szolnokról Újvidékre, és akkor ő tanított is az egyetemen, meg ő volt az igazgatója, most már nem, mert most másik kollégám az igazgató ott, de lehetséges, hogy akkor most én lennék ott, vagy nem tudom.
Hogyan fogadtad a Jászai Mari díjat? Mit szóltál hozzá?
Hogy... Hát örülhet, ez egy olyan díj, ami nem, hogy illik, hanem hogy az ember azért ennek örül. Mégiscsak egy országos elismerés a szakmában. Ilyenkor az ember azt gondolja, hogy tényleg mindenki úgy gondolja, hogy én azt megérdemlem. Ez a kétel benne van szerintem mindenkinek, aki megkapja azt a Jászai díjat, hogy akkor most körülnéz, hogy most tényleg, hogy akkor van, aki összehúzza a szemöldökét, hogy jó, hát a bakinak, de miért? Vagy pedig azt mondják, hogy igen. De hát a visszajelzések szerint igen. Én inkább most azt várom, hogy a diákjaim kapják meg. Nekem az lesz a nagy élmény, amikor a diákjaim lesznek Jászai díjasok. Mondjuk a Vasovszky Andrea, ugye a kis Andi, ki a Víg Színházban van, ez egy nagyon jó osztályon volt, a Olasz Renato, a Vasovszky, abban az osztályban majdnem, hogy mindenki pályán van. Az Andrea, ő ugye országos Prima Primissima díjat kapott 2 évvel ezelőtt, és akkor annyira büszke voltam. Most azt mondanám, hogy büszke vagyok magamra, de hát az meg egy ilyen, ezzel nem dicsekszik az ember, vagy...
Milyen érdekes, hogy te kaptál díjat, és mégis a tanítványoddal dicsekedtél az előbb.
Hát igen. Mondom, hogy nekem az lesz, amikor már ők mondják, hogy tanár úr, Jászai díjas lettem, gratulálok, nagyon jó. Az lesz egy biztos egy nagyon nagy élmény nekem. Persze ez is ott így hátszóval mindenféleképpen, csak ilyenkor most akkor mi van? Akkor nem szabad hibázni, vagy már, hogy akkor Jászai díjas lettem. Szóval itt még a kollégák biztos, hogy egy évig cikizni fognak ilyen szeretetből, hogy én nem tudom, kérdezzék meg a Jászai díjast, én biztos benne van a pakliba még egy évig.
Bakota Árpád a Csokonai Színház társulatának oszlopos tagja Jászai Mari díjat kapott, ebből az apropóból beszélgettünk a színművésszel.